Az adás vendége dr. Vadóc László, fogorvos, aki mielőtt még bekapcsoltam a mikrofont, azt mondta, hogy ő egy meglepetéssel szolgál, hogy őt nem is a nagy magyar emigrációhoz tartozik, de azt mondta, hogy nem kezdi el mesélni a történetet, hanem inkább az adásban meséli el. Hát kedves dr. Vadóc László, hogy került akkor Kászlóban, hogyha nem az emigrációból vezetett oda az útja?
Mélyebbre kell visszanyúljak időben, tehát én az egykori Jugoszláviában születtem, Bács, Bodrog vármegye, én inkább a Trianon harmadik generációjához sorolnám magamat, tehát nem azoknak a leszármazottja vagyok, akik 56-ban elkerültek ebből az országból. 70-ben kikerültünk édesapámikkal Németországba, és mivel én elég rossz tanuló voltam, már az elemiben, Németországban azt...
Rossz gyerek is, és rossz tanuló is, vagy csak rossz tanuló?
Hát, mind a kettő. Tehát igazából a harmadik elemi után azt javasolták a tanárok nekem, illetve a szüleimnek, hogy ha nem emberelem meg magamat, akkor negyedik osztályban biztos, hogy bukott diákká fogok válni. Hát apám elég erős egyéniség révén tájékozódott, és van egy nagyon jó ismerősünk, akik Berg és Gladbachban éltek, és ő tőlük értesültek, szüleim, hogy létezik ez a Magyar Kasztli Gimnázium. Hát próbáljuk meg ott a további sorsomat egyengetni. Hát apám elment Kasztliba, beszélt annak idején Radics igazgatóról 74-75-ben, és mint vendégtanulóként aztán felvettek, de nem azért, mert jó tanuló voltam, anélkül, hogy a negyediket jártam volna, elkerültem a harmadik osztályból ötödik osztályba, tehát a gimnáziumba, ötödik osztályba, 75-be, mind vendégtanuló. Igazából még akkor sem nőtt be a fejem lágya, az ötödiket kétszer jártam.
És milyen érzés volt egyetlen önnek az ilyen szigorú követelmények közé bekerülni, hiszen az eddigi növendékek, ugye, és tanárokkal is, akikkel eddig tudtunk beszélni, azért mindenki azt hangsúlyozta, hogy ez egy elég rigorózus, elég kemény, ugye egyházi neveltetést adó, főleg egyházi neveltetést adó gimnázium volt. Hát egy olyan gyereknek, aki még magáról is azt mondja, hogy nem volt egy igazán jó gyerek és jó tanuló, milyen érzés volt oda bekerülni?
Na most, hogy így mondjam, az apám karmai elől nekem az egy felüdülés volt. Tehát valójában az apám meghatározója volt az életemben, maga a szigora, és igazából az nekem nem volt szigorú, nyilván át kellett állni az otthoni életből a kasztli életre.
Vallásos családba került Burkászlóba, vagy pedig ez idegen volt számára?
Nem vallásos volt, de igazából nem alkalmaztuk a vallást, tehát igaz, nem imádkoztunk mondjuk étkezések előtt, mind ahogy kasztliban étkezések előtt, étkezések után mindig imádkoztunk, meg ugye szombaton litániára jártunk, vasárnap a szentmisére, de ezeket mi nem alkalmaztuk otthon. Tehát tudtuk, hogy, vagy tudtam, hogy létezik Isten, de igazából nem jártam templomba.
És mit jelentett ez a nevelés önnek akkor, hogyha ilyen indítatással került oda?
Az, hogy én többet nem járok templomba. Csak annyit, mert amit én rám kényszerítettek, azt én valójában későbbiek folyamán sose alkalmaztam. Tehát nem szerettem a különböző megszorító intézkedéseket, és ennek következményeképpen akkor valahogy meg is útáltam. Tehát talán túl erős szó, hogy megútáltam. Igazából nem járok. Nem járok most sem. Gyermekeim járnak hittanra, nem ellenzem, mert rosszra ugye nem nevel, de mondom, én magam sem alkalmazom.
Ja, és milyen emlékeket őriz az akkori 74-es kaszörről? Tehát milyen emberekkel találkozott, milyen tanárokkal találkozott, milyen évfolyamtársai voltak? Egyáltalán most hogy gondol vissza innen Budapestről Burkászlóba?
Igen. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Azért nevet, mert szerettem ott, különböző barátokra tettem szert, ami egy életre szól, tehát hogyha most újra találkozunk, szól, hogy jönne, nyilvánvaló, mint hogyha családtagként fogadnám, tehát többen jönnek Svájcból, tartjuk a kapcsolatot, jönnek Amerikából, és nincsen ilyen, hogy na újra kóstolgatni kell egy hosszabb találkozás után, mert ugye 10 évig együtt voltunk. Én 10 évig jártam, tehát 75-85-ig Kasztliba. Az ember, hogyha oda kerül, akkor egy ideig színészkedhet, teheti a formáját fél évig, egy évig esetleg, aki nagyon jó színész, de hogyha már hosszabb ideje, kibújnak belőle a gyökerei, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy ha nem is tanultam sokat, a sok karaktert, jellemet, ha ránézek egy emberre, akkor be tudom valamilyen fiókba, úgynevezett fiókba sorolni, és látom, vagy tudhatom, hogy mit várhatok el ettől az embertől, hova sorolható. Mikor én oda kerültem, az első év az rossz volt. Tehát hozzá kell tegyem, rossz volt. Haza is akartam szökni, erdőkön keresztül, de igazából meghiúsult.
Ön ment vissza, vagy önért mentek?
Nem, hanem egyszerűen én elindultam, csak aztán, mivel 10 éves fejjel, azért erdőkön, sötétben, hogy kerülök én, akkor hova kerülök, úgyhogy aztán én meggondoltam, ott maradtam, aztán szüleim minden két hétben jöttek, de aztán ez átváltódott, inkább jobban szerettem már Kasztiba, mint otthon. Tehát ez egy év után ez teljesen megváltozott. Ezt követően hát új ismeretségek, új arcok, új környezet, nem voltam már ugye a szülők szárnyai alatt, tehát ugye azért mégis ott volt a szülőknek a védő funkciója, ott meg ugye 50 idegen ember, ugye egy-egy emeleten 50-60-an voltunk. Az első évemben akkor 25-en voltunk egy szobában, az 5-ös szobában, ugye hát és ugye mindenhova alkalmazkodni kellett. Az ember azért megtanult alkalmazkodni mindenféle téren, ugye az egyik, hogyha mit tudom én, csámcsogott, akkor ugye azt kénytelen volt elviselni, vagy éppen rászólt, és egymást nevelte az ember.
Akkor önök alakították egymás között a közösség szabályait? Működött ez?
Teljesen egész év. Meg volt a rangsor, meg volt a hierarchia, úgyhogy mindenki tisztelte vagy az okosabbat, vagy az erősebbet, de inkább ott az erősebbet.
Hogyha azt mondja, hogy nagyon kemény volt az édesapja, ilyen emlékeket őriz róla, akkor lehet azt mondani, hogy esetleg kisebbik rosszként választotta Kasztlót, és hogyha ebből a szempontból nézzük a kérdést, akkor hogyha kemény volt az édesapja, akkor mennyire voltak kemények a tanárok?
Igen, megvoltak a szabályok. Na most pont az volt számunkra az érdekes, hogy több csíntevést is elkövethettünk azzal, hogy megszegjük a szabályokat. Ugye az emberben akkor is tudva, tudatlanul az adrenalin szintje emelkedett. Na most már kisebb lépéseket, hogyha tett a szabályzatok ellen, akkor tudta, hogy az megtorlása járt. Kaptunk mi körmöst. Én kaptam nádpálcával, kaptam, ugye volt egy hatalmas nagy fakanál, emlékszem, amivel mondjuk 200-300 főre szoktak főzni. Ugye azzal is kaptam, de nem így, tehát nem viszintesen, hanem hosszantiban, ahogy lecsaptak az emlékeimben, ez is benne van. De én azt mondom, hogy utólag ilyen fejjel megérdemeltem. És nem tudom, hogyha ezt az irányvonalat nem szabták volna meg nekem, akkor mi lett volna belőlem? Fogalmam sincs.
Önök azért már az új generációhoz tartoznak, akik már túl voltak, hogy a 68-as diák megmozdulásokon, túl voltak a Burkászl falain belül kirobbant óriási ideológiai vitákon. Ez hogy érintette önt, hogy élte meg? Hogyha most azt mondja utólag, hogy ön jónak látta ezt az idézőjeles erőszakot, vagy erősebb nevelést, ami ellen nagyon sok növendék már elmondta itt a rádióban, ők meg lázadtak.
Mi pont a váltásnál voltunk ott, azaz 75-től 80-as évekig a papi neveltetésben részesültünk, és ott akkor valóban szigorúbb fennhatóságok alá tartoztunk. Aztán 79-80-as években történt ez a váltás. Nem tudom, hogy miért robbant ezt ki. Sokan persze lázadoztak, de megnézzük aztán a 80-as évek után, én úgy látom, hogy hanyatlásnak indult, az túl sok volt már az a megengedett szabadság, ami nem jóra vezetett. Tehát akkor lehetett látni, míg mi leérettségiztünk, tehát a 85-ig, a második kaszti szakaszomban, minden lazább volt, de szerintem az túl. Mert ha valahol ilyen sok ember megfordul, akkor egy irányvonat, egy szigorú irányvonalat meg kell adni, és nyilván aki lelép erről az irányvonalról, akkor azt meg kell torolni. Kész, ott rendet kell tartani. Én ennek voltam inkább a híve.
És ma két szép fiú apjaként hogy véli, hogy a nevelésben melyik irány vezet eredményre. Az a liberális, amit Magyarországon is eddig alkalmaztak, és amelyel tényleg sikerült teljesen szétverni az egész oktatási rendszert és az erkölcsi nevelést, ahogy Stefanovszky András is múlt héten fogalmazott, vagy pedig az, amit ön is mond, hogy lehet, hogy szigorú, lehet, hogy erőszakot is alkalmazott, de adott esetben egész életre megszabott egy értékrendet az embernek. Ön melyiket követi, vagy esetleg ki alakított magának egy önálló utat családos édesapaként?
Én egyértelműen a konzervatív nevelés híve vagyok. Nem ártott meg egy gyereknek sem, hogy a fenekére üssönek, csapjanak. Ugye a mai modern nevelés, nézzük szét, ma már hát milyen tekintélye van egy tanárnak a diák szemében? Szerintem sem. Na most én mindig azt mondtam, inkább csapjanak a fenekemre, mint hogy rúgjanak ki az iskolába.
Vaskos fotóalbumokkal és rengeteg színes, szép fotóval várt engem. Itt az elmúlt egy hónapban beszéltünk a Burkászli Arcképcsarnokban a tánckarról, az énekkarról, a cserkészetről, tehát arról, hogy milyen gazdag kulturális élet és milyen hagyományőrző élet folyt e falak között. Ön is részt vett esetleg, vagy az énekkarban, vagy a tánckarban, vagy a cserkészetben? Vagy részt kellett venni mindenkinek?
Nem kellett, nem volt kötelező részt venni. Magam részéről én azért voltam cserkész, én azért szerettem énekkarban, amennyiben hangom megengedte, és kiválasztottak, vagy trombitáltam is, illetve voltam a néptánc csoport tagja is. Részemről én azért vettem részt a néptáncban, a trombitában, meg a énekkarban, mert igazoltan tudtam lógni. Tehát én akkor is valahol a kiskapukat kerestem.
És aztán ez nem változott át egy szerelemmé?
Ha azzá vált volna részemről, akkor még mindig ott tartanék. Tehát még mindig űzném, csinálnám ezt.
De gondolom azért szeretettel csinálni, nem csak a lógás volt fontos egy idő után.
Igen, megszerettem közben, de nem annyira, hogy a életpályám részévé váljon a tánc, trombita, stb.
Tehát, hogyha jól értem, ahogy a neve is mutatja, ugye No Man is No Man, ön mindig is egy vadóc tudott maradni, vagy vadóc akart maradni?
Azt, hogy akartam, vagy hülye akartam volna maradni a nevemhez, az nem jellemző rám, tehát igazából mondhatom azt, hogy megszelídültem, jobban megszelídültem, amióta vannak gyermekeim, ugye megváltozott a életszemléletem, tehát másképpen állok sok mindenhez hozzá. Hát egy gyerek fejjel másképp látja, ugye, mint felnőtt fejjel a dolgokat, de az én hibáimat igyekszem elkerültetni az én gyerekeimmel, és hát a sok nagy tapasztalatom az remélem, hogy hasznukra válik majd egykoron nekik is. De hát azokat a hibákat igyekszem kiküszöbölni a gyerekeimmel szemben. Na most kérdezett még emlékekről. Mi 108-an voltunk összesen egy osztályban, hogyha nyilván van tartva, körből angyal, aki jelen pillanatban Ausztriában él, ő összeállította, hogy kikkel jártunk egykoron egy osztályban, 5-től egészen 13. osztályig, és így 108 tag jött létre. De voltak olyanok, akik közben elmentek, kirúgtak, jöttek, mentek végül is ebből a 108-ból, azt ha jól emlékszem, 23-an érettségiztünk Kastiban. És ebből azt akartam mondani, hogy egy német óra volt, amerikaiak azért nem tudtak jól németül, és egyszer kérdezi tőlem a amerikai barátom, hogy mit kell mondani, hogy kell mondani, hogy ő egy jó pontot szerezhessen a tanárnál. Hát mondom neki, így szépen, hogy es ist alles beschissen. Az azt jelenti, hogy minden le van tojva. Na, ő úgy vélte, hogy ez a helyes megoldás arra, amit kérdez a tanár.
Tehát beugrott a magyarán.
Hát, igen, sok ilyen beugratás volt. Lényegében ő jelentkezett, aztán ahogy jelentkezett, na végre, te is jelentkezett, na mondjad. Hát az osztályban ugye motyogás, mindenki mással foglalkozott. Végül is, ahogy felszólította ezt a barátomat, akkor elmondja így törten, es ist alles beschissen. Na, kinyílt tágra a tanárnőnek a szeme, azonnal ülj le, potyogás azért rögtön megszűnt, mert ugye felfigyelt mindenki. Na, de nem lett következmény végül is belőle, mert nyilván akkor jelentkeztem volna, hogy csináltam minden esetre jó.
Tehát elvállalta volna?
Természetesen, tehát visszatérve Kastlira, nagyon nagy összetartásra is nevelt. Volt olyan, hogy nagyon rosszul állt egy osztálytársunk, tehát magaviselet terén, és ez lett volna az utolsó, azt hiszem cigarettázás ügy volt valami, és nem volt szabad cigarettáznunk abban az időben, még olyan korosztályhoz tartoztunk, és valaki elvállalta ő helyett, hogy dohányzott WC-be, meg többen voltak bent, és akkor ugye nagy botrány volt ebből. Tehát olyan is volt, hogy valaki átvállalta valakinek a bűntettét, hogy úgy mondjam.
És akkor ez a betyárbecsület később azért kifejlődött egy igazi becsületté, tartássá, egymás iránti szeretetté?
Teljes egészében, teljesen, kétségtelenül. Akkor még az emlékeimhez tartozik, hogy például, tessék, összetartozás, vagy összetartás. Osztálytársam rossz volt matematikával. Már majdnem, hogy bukásra állt. Na most én nekem jobban ment némileg a matematika, és ugye A, B csoportok voltak, és nem én vagyok az, aki csak megtette, más is megtette ugyanezt. Először megírtam az ő matematika megoldását, utána megírtam az enyémét. Na most, mikor jegykiosztása volt, akkor hát ő egyes ott a jó, egyest kapott, egy mínuszt, én meg kettest. Na, akkor a guta ütött meg, hogy amit én csináltam neki, ő egyest kapott, én meg egy kettest. Na mindegy, de nem is ez volt a lényege, az, hogy tehát az összetartozás, a egymásé való ott lét, azért mindig ott volt a háttérben.
Hogyha jól figyeltem, ugye azt mondta, hogy ön az egykori jugoszláviai területekről indult el, tehát ön már korábban vált kitaszítottá, hogy az anyaország részétől elszakított nemzettesteken élő magyarság tagjaként, mint mondjuk az emigránsok, akiket politikai körülmények űztek a határokon túlra. Hogy élte meg a magyarságát, hogyha már eleve az elszakított nemzettestről érkezett, illetve önnek ez adott-e egy pluszt, vagy egy biztonságot, vagy egy önigazolást, hogy egy ilyen magyar nemzetközösségbe került?
Megint vissza kell térjek édesapámékra, tehát, hogy érthető legyen. Magyarul beszéltünk már jugoszláviai tartózkodásunk ideje alatt is, tehát otthon. Utána, miután Bajorország északi részére kerültünk szüleimmel, én majdnem, hogy elfelejtettem magyarul. Szüleim továbbra is magyarul beszéltek velem, hát én németül válaszoltam, tehát az 3 év elemi elég volt ahhoz, hogy szinte elfelejtsem a magyar nyelvet. Ezt követően, hát hogy kasztiba kerültem, a magyar tudat, a magyar folklor, magyar nyelv az újra előtérbe került a némettel szembe. Magyarság tudat, igen, hát 56-ot akkor mi már forradalomként ünnepeltük, és teljes egészében magyarság tudatomat azt kasztinak köszönhetem apámék mellett természetesen. Holott azt kell mondjam, mikor én Németországban voltam, én éreztem azt, hogy én Ausländer, tehát negatív értelembe vett külföldi vagyok. Lehet, hogy rajtam is múlt, mert nem tudtam úgy alkalmazkodni esetleg. Mikor én Jugoszláviába mentem, akkor még a Tito Jugoszláviájába, akkor én büdös magyar voltam. Ide Magyarországra, amikor ide kerültem, akkor jugó voltam, mert akkor még jugoszláv állampolgár voltam, és soha nem tekintettek akkor magyarnak, mert 85-ben kerültem mindjárt ide az egyetemre, és elég hosszú ideig tartott, míg elismertek sajátjuknak. Most is ugye, hogyha Romániából, vagy Jugoszláviából, vagy most már Szerbiából jön valaki, akkor másképp néznek itt arra az emberre, mint a sajátjukra, akik a Csonka Magyarország területén éltek, vagy vannak. Mikor én befejeztem az egyetemet itt Magyarországon, akkor én nekem óriási nagy problémáim voltak, hogy itt elhelyezkedhessek.
Pedig hát fogormos, az egy elég jó szakma, amit választott.
Igen, ám csak egy volt a bűnöm, időzőjelbetéve. Én külföldi állampolgár voltam. Na most egészen Antal miniszterelnöknek az előszobájáig kellett, hogy eljussak különböző kapcsolatok révén, hogy Súrján László akkori népjóléti miniszter engedélyével Heves megyében, illetve a Központi Sztomatológiai Intézet ügyeletén dolgozhassak. Utána ugye rendszerváltás következett be, megváltozott azóta az a törvény, hogy miszerint külföldi állampolgár nem dolgozhat a gyógyító ellátásban a kamarai engedélye nélkül. Kamarába meg csak úgy kerülhettem, hogyha magyar állampolgár lettem volna. az nem voltam. Tehát engem itt Magyarországon ugyanolyan körülmények közé, ugyanolyan helyzetbe soroltak, mint a kínaiakat, az irakiakat, az irániakat, bármilyen külföldi. Nekünk is a Keok előtt sorba kellett állni, ugyanúgy az Izabella utcába, ahhoz, hogy végre megkapjam. Na, aztán én ezt, ebben nem nyugodtam bele, végül is.
És akkor hogy tudott végül praxist alapítani?
Úgyhogy elmentem cigarettákat rendezni a polcon, és ombudsmanhoz fordultam. Most szerencsémre a teniszpartnerom rokona volt, és előrevették az ügyemet, majd az alkotmánybíróság felé továbbították az ügyet, és az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az orvosi kamara rendelkezését, miszerint külföldi állampolgár ne dolgozhatna Magyarországon.
Tehát akkor egy egész belpolitikai ügy keveredett az ön magyar állampolgárságából.
Igen, anyagi áldozatokkal. Mert ugye ez úgy kezdődött, hogy mikor befejeztem az egyetemet, tartózkodás engedélyem volt addig Magyarországon. Tartózkodás engedélyt csak úgy hosszabbították meg, hogyha volt állásom. Állást pedig úgy kaptam csak, hogyha volt tartózkodás engedélyem.
Tehát egy ördögi kör.
Így van, egy ördögi körbe kerültem bele, és nem tudtam más csinálni, valahogy valamilyen protekciót szerezni legfelsőbb szintig, ahhoz, hogy egyáltalán megszakítsam ezt, vagy meg legyen szakítva az ördögi kör. Na, ez, hogy ilyen ellenállóvá vált az ember, meg ilyen harciassá, ugye nem anyátlanodott el. Hát lehet, hogy ez a kitartás Kasztinak is köszönhető.
Egy kis vadolc, aki megszeridült a burkászfő falai között, azonban az igazi megpróbáltatások nem is a gimnáziumi évek alatt érték, hanem mint kiderült, aztán itt az anyaországban, amikor hazakerült és megélte nem csak a külső emigrációt, hanem a belső emigrációt is. Kedves hallgatóink, a burkászfői alszképcsarnok egy új taggal, dr. Vadolc László fogorvos úrral gazdagodott. Köszönjük a beszélgetést.
Nagyon szívesen.